kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen a tiéd címmel, március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum főutcai rendházában, közölte Székesfehérvár önkormányzata. Azt írják, a szeptember 27-ig látogatható tárlat a katolikus egyházfő életét, személyes relikviáit és a régióban jellemző Mária kultuszt mutatja be 1800 négyzetméteren, 18 teremben. Felidézték, Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház 264. egyházfője volt, akit a rekordok pápájának is neveznek. Ő volt az egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő római egyházfő, a pápák közül ő utazott a legtöbbet, és minden elődjénél több embert emelt a szentek és a boldogok sorába. Őt magát 2011-ben boldoggá, 2014-ben pedig szentté avatták, emlékeztetnek. A beszámoló szerint a kiállítás a Szent Atya több mint 100 személyes eredeti tárgyát mutatja be. Látható például Szent II. János Pál pápa túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája is. A magyar kormány családbarát országot épít, és minden kezdeményezést támogat, amelyel a rászoruló nagycsaládokon tudnak segíteni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a CBA, a Prima és a Privát Bolthálózat húsvéti adománygyűjtő akcióját bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Benede Attila emlékeztetett az elmúlt időszakban meghozott családtámogatási intézkedésekre, így a családi adókedvezmény duplájára emelésére, a több gyermekes édesanyák SZIA mentességének kiterjesztésére, az otthonteremtési támogatásokra, illetve a fix 3%-os kamatú lakásvásárlási hitelre. Mindez azonban nem lenne elég a kormány családbarát szemlélete nélkül, tette hozzá. Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az immár 11. alkalommal meghirdetett húsvéti szeretett kosár akcióban az adományozók azokat a nehéz helyzetben lévő nagycsaládokat támogathatják, amelyeknek ebben az időszakban egy kevés élelmiszer is segítséget jelent. Az Aktív Magyarország kezdeményezés az aktív és élhető településekért, közösségekért kulcsfontosságú a jövő Magyarországa szempontjából, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a témában rendezett szakmai tanácskozáson. Navracsis Tibor az Aktív Települések konferenciáján hangsúlyozta, azok a helyi kezdeményezések és erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy egészségesebben, barátságosabban, kedélyesebben és kedvesebben élhessünk saját településeinken és közösségeinkben, ahhoz járulnak hozzá, hogy Magyarország a legélhetőbb országok egyike legyen. A közösségi lét teszi élhetővé Magyarországot, emelte ki a miniszter. Hozzáfűzte, élhető országban szeretnénk élni, ahol a kötelezettségeinken túl megtaláljuk azokat az értelmes kötődéseket és időtöltéseket, tevékenységi formákat, amelyekben jól is érezzük magunkat, és a másikban a különbségeken túl megtaláljuk azokat a pontokat is, amelyek összekötnek minket. A bölcsőde avatás a településbe vetett hitet szimbolizálja, amikor bölcsődéket adunk át, a jövőt építjük, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Nyáregyházán, a község új bölcsödéjének átadóján. Konzsófia kiemelte, hogy 2010 után 1 millió munkahely jött létre, és a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő édesanyák esetében 66%-ról 80%-ra nőtt a foglalkoztatottság. Úgy tudtunk segíteni, hogy történelmi bölcsődei hálózat fejlesztésbe kezdtünk, fogalmazott, majd úgy folytatta, 2010-ben a 3155 településből mindössze 326 rendelkezett bölcsődével. Kifejtette, ma már 1260 településen van bölcsőde, minden harmadikban, továbbá minden járásban található egy. Sport. Ha februárban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Torontóhoz igazoló Sallói Dániel szerződését már is meghosszabbította a klub vezetősége. A Kanadai Egyesület honlapjának tájékoztatása szerint a 29 éves szélső támadó a 2027-es idény végéig marad a klubnál, és hosszabbítási opció van a 2027-28-as idényre. Végül az időjárásról. Némileg csökken a felhőzet, de sokfelé marad a felhős idő. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Számos, de mondhatnám úgy is, hogy szinte számtalan magyarországi településen találunk Nepomuki Szent János szobrot, adott esetben szobrokat, hiszen a gyónási titok vértanújaként tisztelt szent nálunk is igen népszerű volt a 18. századtól kezdve. De hogy akár 1000 darab is lehet belőlük kis hazánkban, azt talán nem gondolnánk. Nem gondolta Terbócs Attila sem, amikor Idestova 6 évvel ezelőtt elkezdett dokumentálni őket. Attila ma már komoly szaktekintélynek számít a témában. Műsorunkban a vele készült beszélgetést hallják. Szerintem az első kérdése mindenkinek az, amikor meghallja, hogy a Nepomuki Szent János szobrait kutatja, keresi fel, hogy honnan jött egyáltalán ez az ötlet.
Nem kellett hozzá hosszú utat bejárnom. A 90-es években ugyanis néprajzot hallgattam a Budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, és noha több mint 20 éve nem a szakmában dolgozok, az indítatás, a vidék szeretete...
A terepi munka?
A terepi munka, ez azóta is bennem van, tehát folyamatosan csavargok, amióta az eszemet tudom. Hogy miért mond Nepomuki Szent János? A szakrális kisemlékeket, tehát a kültéren elhelyezett különféle szentszobrokat tekintve, látunk rengeteg útmenti keresztet, látunk rengeteg szentháromságoszlopot, különféle szobrokat, de én ezeket sokáig csak a szakrális tér ritmusaként fogtam fel, és hogy ezt a képzavart folytassam, Nepomuki Szent János alakjában találtam meg a dallamot. Hogy mire gondolok? Egy útmenti kereszt egy sémára készül. Nincsen nagy változatossága az ábrázolásmódnak. A megfeszített üdvözítő, a inri felirat a feje fölött, esetenként a sebei is látszanak, a fájdalmas szűzanya gyászol a lábánál. Nincsen nagy változatosság, van persze, de nem nagy. Nepomuki Szent Jánosnál viszont azt vettem észre, hogy nincs két egyforma szobor. Persze ez így nem igaz, de gyakorlatilag ez volt az, ami beleragadott, mert egészen egyszerűen érteni akartam, hogy miért. Miért a nagy variáció?
Bocsánat, hogy félbeszakítom, de én, mint laikus, azt szúrom közben, hogy szerintem pedig hát Nepomuki Szent János pont az, aki egy kaptafára készült, megvan az ikonográfiája, kereszt, birétum, karing, angyalok, stb.
Két aspektusa van annak, amit mondok. Az egyik, egyfelől ez így azért nem igaz. Tehát a Nepomuki Szent János narratíváját, ha végignézzük a legendáriumát, a királyné gyóntató papjaként gyóntatja a királynét, a király elé kerül, megpróbálja vesztegetni, fenyegetni, és így tovább egészen a vértanú haláláig. Ez egy narratív folyamat, és valamennyi eleme ennek a legendának megjelenik szobrokban, festményekben. Tehát nem csak azt látja, hogy halotti kereszt van nála, és pálmág, meg birétum a fején, hanem a megdicsőülés jelenete nagyon sok helyen ott van, amikor az angyalok kísérik az apoteózis folyamán és nyújtják át neki az attribútumait. Ábrázolásai vannak a gyóntatásnak, ábrázolásai vannak annak, ahogy a vértanú halált elszenvedi, a Moldvába vetik a Károly hídról. Ábrázolásai vannak az ő Staraboleszlavi vagy Altbunclaui zarándoklatának, ahol a Jézus olajfák hegyén ugye megélte az agóniát, hogy egyszerre Isten fia és egyszerre ember. Ugyanennek a pár darabja megjelenik Nepomuki Szent János legendájában, és amikor tudja, hogy ha nem árulom el a gyónási titkot, nem szegem meg a gyónás pecsétjét, akkor meg fogok halni, de nem akarok meghalni, mert ember vagyok. Ezek mind megjelennek. A másik aspektusa meg, amit válaszolni akarok arra, amit mond, hogy azért nem látom ugyanígy, hogy egy kaptafára készültek, mert a Nepomuki Szent János szobrokon tipikusan látható az, hogy a hívők, a képfaragó maga volt valamiféle viszonyulása, mindig van valami bensőséges, persze ezek szubjektív dolgok, de mindig van benne valami bensőséges elem, ahogy öleli, ahogy szorítja, ahogy emeli a keresztet. Nem mindig ugyanúgy van a kereszt a kezében. Hogy az arca mindig a korpusz, a megfeszített test, tehát a tekintet vektora arra fele indul el, de mégsem érinti tolakodóan a korpuszt. Tehát ezek elég rejtélyes dolgok, hogy miért van így. Én nem látom őket egy kaptafáról valónak.
Egy cseh szentről beszélünk, és nagyon népszerű volt valamikor, mondhatjuk így. Vajon miért?
Igen, valóban, tehát azt tudjuk, hogy a kultuszt előkészítették. Nevezetesen egyfelől a jezsuiták, tehát a rekatolizációs törekvések közepette. Részletekben nem fogok belemenni, de a 17. századtól ők tudatosan előkészítették Nepomuki Szent János kultuszát, akinek a legendáriuma nevezetesen az, hogy a gyónási pecsét őrzője. Ez elég jól illeszkedett a rekatolizációs programba, amikor magát a gyónást is, a gyónás népszerűségét, a gyónásba vetett bizalmat vissza akarták hozni a hívek körébe. És vannak ott más momentumok is. Tehát a jezsuiták egyfelől, másfelől az is segített a kultusz előkészítésében, hogy Nepomuki Szent János a Habsburgok egyik védőszentje volt, Szent József, Borromai Szent Károly és mások mellett. Tehát ez a két nagy tényező, ez megvetette annak az alapjait, hogy szélesebb körben is ismert legyen egyáltalán az ő életszentsége, a legendája, élete, és el tudjon terjedni a kultusza. Az egy másik kérdés, hogy amikor már terjedt a kultusz, amikor gombamód nőttek ki a földből a szobrok, jelentek meg az oltárok, festmények, templomokban, ott már nyilván nem a jezsuiták és nem a Habsburg affiliáció vagy Habsburg hűség játszotta a fontos szerepet. Az én hitem szerint az ő patronátusa, nevezetesen a gyónási tit, az álhatatosság, és az, hogy megvédem a másik ember jó hírét, becsületét. 18. században számos társaság alakult Lévától egészen Temesvárig, amelyek Nepomuki Szent Jánost választották védőszentjükül, és hivatásukul azt választották, hogy megvédik az emberek jó hírét, becsületét, tisztességét. Nagyon-nagyon sok szobron, nagyon sok festményen, a dedikációban, tehát a feliraton ennek adják tanújelét, hogy jó hírünk őrzője János, könyörög érettünk. Rengeteg példa van.
Rengeteg példa van, olyannyira sok a példa, hogy hol tart jelenleg a számukat tekintve az eddig felderített Nepomuki Szent János szobroknak?
2020-ban kezdtem ezt a gyűjtést, eleinte csak a szobrok gyűjtése volt a célpont.
Ez bocsássa meg a Covid ideje?
Covid, ez pontosan a Covid idején, a Covid ugrasztott ki a négy fal közül intenzíven, mert nem bírtam.
A bezártságot?
Igen, és ez lett belőle. Tehát ez, ugye ez azt jelenti, hogy nem társaságba járok, nem közösségi eseményekre járok, hanem egyedül körbe csodálok egy szobrot. Tehát ez akkor 2020 őszén úgy indult, hogy Nepomuki Szent János szobrok, de aztán rájöttem, hogy ez kevés lesz ahhoz, hogy az ikonográfiát értsem, úgyhogy azóta minden ábrázolásmódot keresek, és a kezdeti célkitűzés az Magyarország, a mai Magyarország határain belül volt, de most már a 18-as Magyar Királyságról beszélek, tehát a történeti Magyarország, Horvátország nélkül területén gyűjtök mindent. És hogy mennyi van? Rengeteg. Ábrázolás 2836 van mostanáig.
Ez nem csak szobor.
Ebből 2100 szobor, most kerekítve mondom, 560 festmény, 120 dombormű, többiből nincs sok, tehát üvegablakok, körmeneti zászlók vannak itt, különféle lakatos díszek vagy fémdíszek. Ez körülbelül a nagyságrend.
Akkor ez 6 év alatt jött össze?
Hát most már lassan 6 év, igen.
Akkor egy évre jut hány száz?
Hát matematikából annyira jó nem vagyok, de 2800 osztva 6-tal az olyan mennyi? 500? Majdnem 500, 460 legyen, nem tudom.
Minden napra jut több, mint egy Nepomuki Szent János, az rengeteg idő.
Sok idő, rengeteg idő, igen. A családomnak nyilvánvalóan hálás vagyok érte, hogy ezt csinálhatom, de látják az értékét, tehát látják az értékmentő jellegét, és teljesen támogatnak benne, sok idő, sok pénz, mert autóval megyek, de valakinek meg kell csinálni.
a katolikus egyház valamennyire azért számba veszi egy-egy kanonika vizitáció alkalmával, hogy mi van a plébánia területén?
Az egyházlátogatások során igen, persze ez mindig a vizitáló indítatásaitól függött. Tehát például Padányi bíró Márton volt 18. század közepén Veszprém püspök, őt rettenetesen érdekelték az ilyen dolgok, és nagy részletességgel templom belsőket, külső szobrokat, mindent feltáratott, de aztán eltolódott erről a hangsúly, tehát az engem érdeklő ikonográfia, hogy pontosan a külső jegyei azoknak a szobroknak, vagy akár egy festmény kompozíciójának a leírása, ezt forrásokban nem találja meg az ember. Hogy miért nem? Én is ezen csodálkoztam annak idején, mert azzal kezdődött, hogy meg akartam érteni az ikonográfiát, hogy miért így áll, miért így viszonyul a kereszthez, a korpuszhoz, és egyszerűen nem találtam semmit. Adatpontok voltak, körülbelül 350 adatpont Magyarország területéről, ahol tudtuk, hogy van egy Nepomuki Szent János szobor, és ennyit tudtunk róla, meg az, hogy körülbelül mikor állították, és hogy kő. A leghosszabb leírások egy nepomuki szoborról eddig olyasmik voltak, hogy kőszent, kezében keresztel, fején papi birétum. Nekem ennél több kellett. Hogy miért nem lett eddig megcsinálva, arra én nem tudok válaszolni.
Csak azért gondolom, mert egy jó pár elveszett vagy tönkrement időközben.
Jelenleg olyan Magyarország területéről beszélek, 250 kültéri szoborról tudok, amit pont egyházmegyei iratok áttekintésével találtam róla adatot, aztán elmentem és azzal szembesültem, hogy nem, hogy nincs, hanem már az emléke sem él, nem is tudnak a helyiek sok esetben arról, hogy itt valaha Nepomuki Szent János szobra állt.
Tehát akkor elkezdte a munkát. Mi volt az, ami tovább vitte? Mi volt az, ahol még mindig úgy érezte, hogy nem elég? Amíg egy van az országban, amit nem látott, addig megy, sőt nem az országban, a történelmi Magyarországon.
Ez gondolom alkati kérdés, tehát én az életemben bármit is csináltam, azt mindig nagy elszánással és nagy nekidurálással, én gondolom, hogy ezért van. Meg hát igen, tehát ez valójában egy befejezhetetlen munka, de mégis szeretném letenni az asztalra, mindenki asztalára, hogy legalább legyen egy pontos képünk arról, hogy az a példátlanul népszerű Nepomuki Szent János és az ő kultusza, mert tényleg példátlanul népszerű, már ami az emlékeket, szobrokat, oltárokat illeti, mégis hogy materializálódott, mert erről azért nem sok tudásunk volt eddig.
És vannak súlypontjai az ő kultuszának, tiszteletének Magyarországon belül? Egyes vidékek, ahol sűrűbben állnak a szobrai?
Alapvetően azt lehet mondani, hogy a nyugati határszélen a legsűrűbb a Nepomuki Szent János emlékek fellelhetősége. Valamennyire ez ritkul, ahogy jövünk az ország középső régiói felé. Sokan állítják, hogy a Duna mentén nagyon sűrű, én ezt nem tapasztalom, nem sűrűbb, mint máshol. Tehát pusztán azért, mert ott folyik a Duna, nem volt több Nepomuki Szent János szobor, mint máshol.
Ő a vizenjárók védőszentje.
Vizenjárók védőszentje is volt, így van. Itt is vannak olyan toposzok, olyan legendák, amiket 100 éve olvashatunk különféle írásokban, de mostanára azért látszik, hogy ez sem feltétlenül így volt, mert ha Nepomuki Szent Jánosról szó esik, ez az egyik toposz, amit mindig mondanak, hogy hidak, vizek mellett áll a szobra. Én azt látom, hogy az általam összegyűjtött szobrok, nem csak ma, hanem a történetüket tekintve, mert ugye szobrokat áthelyeztek a múltban, 30%-a állt hídon vagy folyó mellett, tehát sok ez a 30%, de nem arról van szó, hogy Nepomuki Szent János mindig a hidakon és a vizek partján állt.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Terbócs Attilával, aki a Nepomuki Szent János szobrok avatott ismerője. Említette az attribútumokat, amik alapján csoportosítani lehet őket. Lehet őket?
Lehet, persze ezt nevezük tipologizálásnak. Én már publikáltam is egy tipológiai sort ajánlásként Nepomuki Szent János ábrázolásainak beosztásához. Ez azt a narratívát követi, amit elmondtam, tehát gyakorlatilag a legendáriumának a mozzanatain, amelyek megjelennek képi ábrázolásokban is, és aztán utána természetesen vannak további történetek az ő halála és apoteózisa megdicsőülése után, tehát egy 20 elemes tipológiai sorról beszélünk.
Néha ugye a kezét vagy a mutató ujját a szájú elé teszi? Ja,
igen, hát ő a gyónási titok védőszentje. Alapvetően az eredeti mozdulat, hogy mutatja, hogy csukva van a szája. Tehát hallgat, nem szól a szája. Ez idővel érdekesen erre a modernebb gesztusra fordult át, amikor lepisszegünk valakit, hogy keresztezzük a szánkat a mutató ujjunkkal. Ez is az egyik attribútuma, így van.
Melyik a legritkább típusa Nepomuki Szent János ábrázolásainak? Én láttam egyet, amihez fogható még nem Nagyvázsonyban, amikor fekszik.
Nem biztos, hogy az a legritkább, de ritka. Ez a ravatalán vagy a sírjában fekvő Nepomuki Szent János szobra. Erről körülbelül tucatnyi van a Kárpát-medencében. Leginkább templomokban, oltárok predella szekrényében, de ritkán található más helyzetben is. Valóban az egyik legritkább és az egyik legszebb ábrázolásmód, mert ez egy úgynevezett vera effigies, tehát egy valódi kép, amikor nem a legendabeli, nem a megdicsőülő Nepomuki Szent Jánost mutatja, hanem a halott Nepomuki Szent Jánost, úgy, ahogy az a valóságban is feltételezhetően létezhetett.
Van-e kedvenc szobra?
Ez nagyon nehéz kérdés.
Még az elsőre mindenki emlékszik.
Az elsőre emlékszem, és ő is ludas benne, hogy belerántott ebbe a történetbe a Martonvásári Nepomuki Szent János szobor. Egy nagyon szép rokokóba hajló, nagyon bensőséges alkotás, és percekig néztem, és próbáltam érteni, hogy mit mond Jánoska. Bocsánat a Jánoskáért.
Nem, sőt, ez nagyon jó, hogy mondta, mert említettük, hogy ez egy felülről induló kezdeményezés volt, úgymond az ő kultuszának a terjesztése, de nyilván, ha nem talál befogadó talajra, akkor hanvába hol. Tehát a Jánoska név az egyfajta bensőséges kapcsolatot jelenthet akár a szenttel, és van Gyöngyös Solymoson egy vasúti megálló, a Jánoska.
Így van, és mellette ott van egy szobor fülkében maga Jánoska. Így van, így van. Hát ez tanúsítja, hogy népi szent volt, ahogy ön mondja. Tehát, hogy egy felülről induló kezdeményezés táptalajra lelt. Pádói Szent Antal ilyen még, meg Liziói kis Szent Teréz, akiket ugye antalkázunk, terészkézünk. Más nem is jut most eszembe, hogy más kapott egy ilyen becéző tiszteletnevet.
Úgy indul neki, gondolom én, ugye, hogy volt egy viszonylagos kataszter, egy eléggé szellős felmérés a Nepomuki Szent János szobrairól, ezért aztán benne van a pakliban az, hogy rábukkan olyanra, ami nem szerepelt eddig az összeírásokban.
Hát ilyen rengeteg volt, tehát hogyha csak a számokat nézem, ahogy mondja, az elején felrajzoltam 320-350 tüskét a térképre, hogy na én akkor ezeket felkeresem, és két hónap után azt tapasztaltam, hogy az addig gyűjtött összes Nepomuki szobornak a harmada olyan volt, ami csak elém penderült.
És segítséget kér, vagy kap így a munkája során egy-egy helyen?
Kapni mindenképpen kapok. Amikor elindult ez az egész munka, én igyekeztem leszervezni a körútjaimat előre, de azt tapasztaltam, hogy telefonon vagy e-mailen nincs meg az a bizalmi helyzet. Az adott plébánosok nem feltétlenül szerették a telefonban föltett kérdéseimet, nem értették, hogy mit akar ez az ember, miért akar idejönni, miért akarja lefényképezni, úgyhogy én ezt abba is hagytam, tehát nem szervezem, hanem kinézek magamnak egy plébániát, vagy azokat a településeket, templomokat, amiket egy plébános akár oldallagosan is ellát, és akkor megjelenek ott, mert a személyes találkozás során, tehát amikor egymás szemébe nézünk, látjuk, hogy ki a másik, könnyebben el tudom nyerni a bizalmukat, és onnantól már nyitottak. És amit tudnak, mondanak, mutatnak, beengednek. Úgyhogy az emberek 95%-ával semmi baj nincs, nagyon-nagyon segítőkészek, örülnek neki, hogy valakit ilyesmi érdekel.
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Nyilván Nepomuki Szent Jánosnak is átvitt értelemben. Hadd kérdezzek most olyat, ami szülőföldemhez kötődik. Budafok? Ismeri?
Persze, hogyne. Ott nem jut eszembe a tér neve, hogy a Lipót templomtól elindulunk fölfelé. Elég mostoha sorsa volt, mert ugye ez eredetileg az is egy szoborcsoport, tehát a két oldalán egy-egy angyal volt eredetileg, amelyek eltűntek, és nem emlékszem most pontosan a dátumokra, meg az adatokra, hogy 80-as évek elején újították fel, akkor már nem volt meg. A 80-as évek elején Budafokon egy olyan szobrot kellett felújítaniuk, amelynek már nem volt feje, nem volt
emlékszem
az angyalok. És így tovább. Kapott egy művészettörténeti szempontból borzasztó fejet, amit most pár éve Varga Zoltán Zsolt restaurált, és kapott egy a figurához illő fejet.
Eger?
Eger? Rengeteg. Hát Egerben rengeteg Nepomuki Szent János ábrázolás van.
Hát kültéri szobrát csak egyet ismerek.
Rengeteg kültéri szobra.
Bocs, kettő.
Volt jezsuita, majd ciszterci templom, jobboldali kapu kijárónájának oszlopánál Nepomuki Szent János.
Egy?
Egy. Butlerház.
Ja, az egy kicsike?
Kettő. A dobótéren, ahogy a híd megy a vár felé a bal oldalán, ott áll most valamilyen vendégvége. Ott is van egy fülkeszobra. Nem fog minden eszembe jutni. A Tárkányi utcában szintén van egy fülkeszobra. Kültérieken gondolkodom.
Felnémet felé van az úton?
Felnémeten már nincs ott. Tavaly leszették felnémeti Nepomuki Szent János szobrot, kerítést akart csinálni a tulajdonos, úgyhogy odaadta Eger városának, akik valószínűleg majd a felnémeti templommal szemben ott a Rozália hídnál fogják felállítani most tavasszal, remélhetőleg.
Tehát akkor ennyi.
Vagy sok van, rengeteg van, festmények, oltárok. Egerben szerintem egy 30-as tétel, ami Nepomuki Szent János ábrázolás.
Mentségemre legyen mondva, hogy annyira megszokhattuk már, hogy fel se tűnnek.
Ez egyébként így van, persze az emberek pont a saját lakóhelyét nem ismeri úgy.
Nyilván, ahogy meglátogatta ezt a sok Nepomuki Szent Jánost, 800 fölött jár a kültéri szobrokat tekintve, 850 körül, ugye?
Tehát ma Magyarországról 984 szoborról tudok.
Egyébként nyilván, hogyha járja az országot és felkeresi a szobrokat, igazából vannak művészi alkotások, de talán ami a legközelebb állhatott valamikor a nép szívéhez, azok az igazi, úgymond provinciális munkák.
Így van. És azok is színesítik a palettát, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy kaptafára valók a Nepomuki Szent János szobrok, hát akkor ezeket a provinciális szobrokat kell megnézni, hogy mennyire nem. Persze nyilván a mesterségbeli tudás hiánya, vagy az ikonográfiai tudás hiánya is hozzájárul a paletta színesítéséhez, de ez számomra néprajzosként nagyon tanulságos. Ami nagyon tanulságos számomra néprajzosként, az, hogy számtalan olyan esettel találkoztam, amikor felújítanak egy szobrot, rossz állapotban volt a fej, de egy szép barokk fej volt. És jelentkezett a helyi önkéntes restaurátor, hogy én meg tudom csinálni. Megcsinálta, és kikerült a keze alatt egy elfogadhatatlan fej. Amit én rögtön észrevettem, mert már erre áll rá a szemem, de amikor elmentem a szentelésre, meg közben előtte volt egy mise, és beszélgettem a helyi emberekkel, ők semmit nem vettek észre abból, hogy ez a szobor megváltozott. Tehát a képi megjelenésen túl sokkal fontosabb az, hogy ez a szobor itt áll, ez az én identitásom része, az én őseimet segítette, engem is segít, tehát a kézzel nem fogható, szemmel nem látható tulajdonságai fontosabbak lehetnek ezeknek a szakrális emlékeknek. Ilyenkor meg is fordul a fejembe, hogy akkor miért is gyűjtöm én pont azokat, ami szemmel látható, de hát ezt majd meglátjuk, hogy hova vezet.
Említette a felújítását egyiknek, másiknak. Pusztuló emlékeink a Nepomuki Szent János szobrok?
Igen. Tehát azt mondanám, hogy közel 1000 szoborról tudok, valamint 250 olyanról, ami már nincs meg, ami elpusztult. Ez már nagy hányada. De hát a ma álló szobrok között is vannak sajnos olyanok, Eger környékén is, tehát Mezőtárkány, Tófalu. Most más nem jut eszembe, olyan Nepomuki Szent János szobrok, amik kritikus állapotban vannak, és évek kérdése, hogy elpusztuljon. Tehát azt már csak lecserélni lehet, ha van rá akarat a hívők, vagy a települési önkormányzat részéről.
Tudományos eredményei lesznek, vannak ennek a munkának?
Publikáltam eddig is rész eredményeket, tehát 5-6-7 írásom jelent meg a rész témákban. Például a legutóbbi fogtam egy típust, méghozzá Nepomuki Szent János enyészettől mentes nyelvének magyarországi ábrázolásai, és azt foglaltam össze történeti, földrajzi és ikonográfiai szempontból. Tehát a résztémákat feldolgoztam, ami most készül, az maga az adattár. Remélhetőleg jövőre kész leszek vele. Nyilván egy nagyobb lélegzetű bevezető tanulmánnyal, ami szintetizálja mindazt, amit én tapasztaltam és összegyűjtöttem, hogy ne csak egy száraz topográfiai adattár legyen. Ezek a tudományos eredményei.
És ki szólhat hozzá, küldhet adatot, fényképet?
Bárki, örömmel.
Ennek.
Pont ilyen interjúk után tucatjával szoktam kapni az e-maileket, hogy és erről a szoborról, és erről az oltárról tudok-e. Tehát én bárkinek szívesen veszem a tippjeit. Ez nyilván nem egy emberes feladat, tehát én ebben az életben ezt elvégezni nem tudom. Bármilyen segítség jól jön.
Az elhangzott beszélgetésben Terbócs Attilát, a Nepomuki Szent János szobrok kutatóját hallották, és álljon itt egy e-mail cím, amennyiben szeretnék megosztani ismereteiket a kutatóval. Ez a következő: pastilla01@gmail.com. Kisbetűvel tehát, két ellel, pastilla01@gmail.com. És ezzel mai műsorunk véget ért, de nem távozom ma sem, a szokásos felhívás nélkül. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. A borítékra kérem írják rá Szent István Rádió. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Most búcsúzom, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új adással két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A mai adásban Lucai Gabriella természetgyógyász te a szakértővel beszélget, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Régen voltál nálunk, és azt beszélgettük, vagy arról beszélgettünk, hogy talán aktuális lenne arról szót váltani, hogy bizonyítvanak a téli betegségek, hiszen a januári nagy hideget, nagy mínuszokat követően megérkezett az enyhülés, most már pluszban mérjük a hőmérsékletet, és ez bizony azt is eredményezi, hogy jönnek a betegségek, akár az influenza, vagy valamilyen formájában, még a Covid is akár visszatérhet, de hát hogyan tudunk védekezni ezek ellen, neked milyen tapasztalataid vannak?
Én úgy tudom, hogy már itt vannak az influenzás szezonok, már iskolákban is nagyon sok a hiányzás, meg munkahelyeken ebből adódóan. Én szeretem az ilyen beszélgetéseket azzal kezdeni, hogy először is tudatosítsuk magunkba, hogy mik az életnek a feltételei, hogy milyen olyan öt tényező van, és ez a legegyszerűbb, amit otthon a saját maga is az ember figyelni tud, ami szükséges ahhoz, hogy a testünk harmóniában legyen, és ezt évszakról évszakra nyomon tudjuk követni, és megnézni, hogy mi magunkra ezt hogy tudjuk vonatkoztatni. Ugye a legegyszerűbbek és a legkézenfekvőbbek az, hogy eszünk és iszunk. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, mert ugye azzá leszünk, amit eszünk, és a táplálkozásunkat is étszakhoz kell igazítani. Az, hogy vizet inni kell, ezt tudjuk, mert ugye már ezt mindenhonnan halljuk, tanuljuk, hogy a szervezetünk 70%-a víz, ami nyilván nem csak víz, hanem szerves folyadékok és egyéb folyadékok. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy megfigyeljük azt, hogy mennyi a napsütéses órák száma, mert a napfénye, a napmelege energiát fog szolgáltatni nekünk. Nagyon fontos, hogy oxigénhez jussunk a levegőből, és van ugye a hőmérséklet, amit az előbb is mondtam, hogy a napnak a melege. És ezeket meg tudjuk nézni, és ennek apropóján tudunk igazodni is az elemekhez, az időjárási elemekhez. Ugye most van itt a téli időszak, hogy mondtam ugye a nap fényét, a napsütéses órák száma nagyon kevés. Tehát a nap, aminek a fénye és melege vírus és baktérium ölő is, ez most nincsen. Ugye most ugye a hó is esett, meg nem tudom, hogy te hogy vetted észre, de én azt éreztem, hogy szinte hetek óta nem süt a nap. Most jó, persze, most kisütött a nap, meg pár napja volt egy kis napsütés, de amikor esett a hó, meg az azt megelőző karácsonyi időszakban, nem nagyon volt napfény. télen ugye hőmérséklet nem meleg, hanem hideg, ami szintén a szervezetünknek egyfajta alkalmazkodó képességére van szükség, hogy egy kicsit melegen tudjuk tartani a szervezetet, tehát ez is úgymond fejtörést okoz, ami jó kis táptalaja a betegségek kialakulásához, és az oxigén is teljesen más, és nem azért, mert mondjuk nincs elég oxigén, hanem a hideg miatt nem nagyon szívesen veszünk az orrunkon vagy a szánkon keresztül levegőt.
Nem vagyunk kint leginkább.
Meg nem is vagyunk 10, kint, bent vagyunk a szobában, szellőztetni nagyon nem tudunk, és ezeknek az egyensúlya felborul, és túlzásba kerül a hideg, túl kevés az oxigén, felvétel, és akkor ilyenkor érdemes kihasználni azt a picike kis időt, amikor kisüt a nap, amikor kellemes kint sétálni, de dolgozunk. Tehát az, hogy most pont hétvégén, igen, mire vége lenne a munkának, addigra a nap már elbújt, a hőmérséklet lecsökken, na de mindezek fogják befolyásolni a mi szervezetünknek az alkalmazkodó képességét, hogy egy-egy betegség előtérbe kerül-e.
Viszont ezekre nem igazán van ráhatású néhány dologra, amit mondtál, ugyanakkor arra, hogy mit eszünk, mit iszunk, tehát a táplálkozásunkra nagyon is van ráhatás. És azt mondtad nekem, hogy általában télen szeretünk egy kicsit zsírdúsabban táplálkozni, de vajon helyén való ez-e?
Igen, én úgy gondolom, hogy az, hogy szeretünk zsírdúsabban táplálkozni, az nem inkább az, hogy szeretünk. Persze ezt kívánja a szervezet, de ha megfigyeljük az embereket, meg a nőket mondjuk leginkább, akkor nem szeretnek zsírdúsan táplálkozni, meg tehát, hogy én ilyenkor arra gondolok, hogy amikor hideg van, ugye én felveszem a nagy kabátot és meg pulcsit melegen, tehát a szervezetem természetszerűleg is arra törekszik, hogy úgymond nehéz ételeket együnk ebben az időszakban.
De talán a zsírdús, is esnek,
mert a szerveinket zsírral fogja bevonni, hogy melegen kicsit tudja tartani, és a működésük normális tudjon lenni, a funkcióját ellássa. Tehát természetszerűleg ezt kívánjuk. Na de van, aki ilyenkor akar diétázni, mert mondjuk karácsonykor túl sokat evett, vagy a lelkiismerete megszólal, hogy ebben a téli időszakban jó, mennyit ettem. De azt gondolom, hogy ilyenkor nem szabad, hogy a lelkiismeretünket ez zavarja, mert a szervezet tudja, hogy mit akar. Nyilván kontroll alatt tudjuk tartani, és itt nem azt mondom, hogy most egy oldalszalonnát be kell tolni, vagy túlzásba kell esni a táplálékok bevitelével,
de az, hogy
a nehéz ételekre kell koncentrálni, az biztos. Tehát nem ilyenkor van fogyókúra. Azt is elmondom majd, hogy miért, hogyha ez érdekes.
És viszont, már, bocsánat, a táplálkozásnál leragadtunk egy picit, de hát akkor ott van a folyadékfogyasztás, amiről legalább olyan fontos, hogy beszéljünk. Te is említetted, hogy a vízfogyasztás, de hát ha te a szakértőként érkeztél hozzánk, akkor beszéljünk a teázásról is, hogy azért ilyenkor az is egy nagyon jó alternatíva, hogyha teát fogyasztunk, akár meleg, akár hideg formájában, és a teáknak a tárháza azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles. Te magad is hoztál most itt magaddal egy kis ízesítő, vagy ízelítőt, ami nem tudom, hogy van ízesítve, hogy akkor maradjunk itt a szófordulatnál, mert hogy amit hoztál, te, ez most egy új sorozat, mi minden van benne?
Igen, ez nem teljesen új, ezt mint a természetgyógyász énem találta ki, hogy hogyan szerettethetném meg a teákat az emberekkel, és 24 meseszimbólumot választottam ki 24 nagyon finom teához, és ezeknél a szimbólumoknál a tea csomagolásán megjelenik az, hogy ez a szimbólum a magyar népességben milyen tanítást hordoz, és hogy amikor teázunk, akkor egyfajta életre való, útra valót is kapunk, és elgondolkodhatunk azon, hogy ez a mi életünkben hogy jelenik meg.
Akkor ez nem csak élvezeti teák pusztán, hanem van ennek egy többes jelentése.
Igen, de én nem vagyok meseterapeuta, tehát többet nem tudok adni hozzá, csak azt azt, hogy egy szimbólum, és nyilván elgondolkodni minden ember el tud az üzeneteken, és...
Tulajdonképpen te a meséhez adod a teát, ugye?
Igen, igen. Szerintem ezek nagyon fontosak, és elfelejtettük ezeket a szimbólumokat.
Meg azt látom, hogy ez a tea 92%-ban rooibos teát tartalmaz, az azt jelenti, hogy gyerekek is fogyaszthatják?
Igen, ezt a teát mindenképp fogyaszthatják, de én azt gondolom, hogy a teáknak, hát nem akarok túlzásokba esni, de azért minden teát lehet fogyasztani, nyilván korhoz igazítva, mennyiséghez igazítva, de annó mi fekete teán nőttünk fel, nincsen szerintem semmi probléma azzal sem, sőt, én emlékszem, hogy anyukám szülőotthonba dolgozott, és mondta, hogy az újszülött csecsemőket is fekete teával itatták annó, nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy most lefőztek egy felnőttnek való teát, csak azért, hogy ne sárguljanak be, tehát, hogy nem ördögtől való a fekete tea, de nyilván nem ezzel fogjuk a gyerekeket itatni, hogy még jobban energiával legyenek feltöltve, de ez például fogyasztható gyerekeknek is, ez a rooibos tea ebben a téli időszakban is nagyon, nagyon jó szolgálatot tesz, hiszen a szervezetünk ilyenkor mozgósítja a tartalékait. Ahhoz, hogy a hideg ellen védeni tudja a szervezeten, és az, hogy ő mozgósítja a tartalékait, ehhez rengeteg szénhidrátot és zsírt fog felhasználni. Ennek következtében a szervezetünknek a biokémiai folyamatai le fognak egyszerűsödni, és le is fognak rövidülni, ami azt fogja eredményezni, tehát, mert így tud a leggyorsabban energiához jutni, és ugye ebből látszik, hogy miért kell nekünk szénhidrátot és zsírokat enni, hogy a szervezetnek legyen miből energiát mozgósítani, és ebben a mozgósításban nagyon sok vitamint, ásványi anyagot és egyéb tartalékot fog a szervezet felemészteni. És például ez az öreganyom, ez a rooibos tea, rengeteg ásványi anyagot tartalmaz. Ugye az emésztési folyamatoknál gyomor probléma is felmerülhet, akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, és egy ilyen rooibos teának a tulajdonságai között van az is, hogy nagyon jó a gyomorra. Nem beszéltünk róla, de a hideg idő a csontokat és ízületeket is próbára teszi. Ez is jó a csontfalú és csontépítő sejteknek a harmóniáját karbantartja, vagy segíti. Most nyilván nem azt kell gondolni, hogy megittam egy pohárral, és akkor az én csontjaimat majd regenerálja, hanem egy folyamatos fogyasztás. Tehát én azt gondolom, hogy sokan egyébként elutasítják a rooibos teát, mint olyan, hogy hú, nem szeretem, mert nem ízlik. Nekem egy kicsit van egy olyan érzésem, hogy nem ittak jó rooibos teát. Tehát, hogy egy olyan teát ittak, ami nem tudom, tehát egy nem jó minőséget ittak, nem volt olyan az íze, nem volt olyan a mennyiség, amit egy mondjuk filterbe tettek, vagy ilyesmi.
Mert túl amúgy, töményen az sem jó nekem az a tapasztalatom, de egyébként meg el kell menni a tea szakértőhöz, akár megkeresni téged, és akkor te majd elmondod, hogy hát hogyan kell jól elkészíteni.
Stars.
Van személyes kedvenced, hogyha már a teáknál tartunk?
A teáknál? Én minden teát egy szeretek, mindeni. De amit én nagyon szeretek, és nem biztos, hogy ezt várják a tesem meg a hallgatók sem, én a fekete tea mellett teszem le a voksomat. Nem feltétlen azért, hogy mert az a legegészségesebb. Én azt gondolom, hogy minden, amit megeszünk és megiszunk, az egészséges, tudni kell fogyasztani. És nem mindig kell azt figyelni, hogy mi mire jó, mert ha élvezetből iszunk, eszünk valamit, azzal sokkal többet teszünk az egészségünkért.
Szerintem az is nagyon fontos, hogy, és nem csak természetesen a téli időszakban, hogy kicsit a lelkünkkel is foglalkozzunk, azt is ápoljuk. Szerintem erre a teázás is egy nagyon jó alkalom lehet, és te is azt vallod, hogy nem is feltétlenül magáért a teáért, hanem ahhozzal, amikor teázunk, akár egyedül vagy társaságban, akkor kapcsolódunk önmagunkhoz. És most készítettél egy új teát is, kevertél, bár azt mondtad, hogy nem szoktál ilyet, de most mégis egy úgynevezett belső parfümöt sikerült előállítanod. Nagyon hatásos ez a kifejezés is, amit majd egy workshop keretében el is lehet nálad készíteni.
Igen. Milyen tea ez? Igen. Nyilván én is élek az interneten, és látok, figyelek, és felkeltette az érdeklődésemet már korábban a keleti egyiptomi civilizációnak az egészségre ható dolgai, akár egy krém formájában, akár, tehát hogy ők több ezer évvel ezelőtt mit csináltak, és hogy ezek mennyire egyébként jelen vannak mi a napjainkban is, csak nem vagyunk teljesen tisztában vele, hogy honnan érkezett hozzánk, de hogy ott a fáraók idejében, Kleopátra idejében, sőt még az azt megelőző időszakokban is mennyi tudással rendelkeztek ők, akár a bőrápolás tekintetében, akár a a teafogyasztás tekintetében is. Például így eszembe jutott, most abszolút nem ide kapcsolódik, de mégis a COVID miatt a fekete köménymagnak a jelentősége, hogy a fáraóknak a sírjában ott van a fekete köménymag, ami azt jelenti, hogy ez valamiért ott nagyon-nagyon fontos volt. Nálunk meg még most kerül előtérbe, de igen, ez a belső parfüm, tea, ez is egy hibiszkusz tea, ami különböző fűszerekkel van ízesítve, meg rózsabimbóval, és ezáltal ezeknek az erős fűszereknek az illó olajai egy rendszeres fogyasztás mellett ugye a bőrön keresztül kipárologva egy ilyen nagyon finom éreskés illatot fog eredményezni. Tehát, és ez nekem most azért volt ilyen újdonság, mert tényleg. Hát nem feltétlen kell parfümöt fújni magunkra, mert nem mindenki szereti. Nagyon sokan allergiásak a parfüm illatára, vagy bármire. És ez egy tök jó.
Ez a belső parfüm.
És ez a parfüm, belső parfüm. És ugye a fűszereknek köszönhetően ebben a téli időszakban még az emésztést is támogatja és segíti, mert azért ez is fontos.
A te nevedhez kötődik az Életmód Völgy Katlan, ami az idén 10 éves. Nyáron is várod majd az érdeklődőket. Mivel foglalkoztok ebben az Életmód Katlanban, Völgy Katlanban?
Ez egy különleges életmódtábor, mert sokan azt képzelik, hogy különböző tiltások és megvonások fognak ezzel járni, hogy egy életmódot, ha változtatni szeretnék, akkor mi mindenről kell majd lemondani. De ez inkább azt mutatja, hogy hogyan éljünk úgy, és hogyan legyünk úgy boldogok, hogy úgy lépésről lépésre a saját tempunkban tudjunk változtatni. Egyfajta iránymutatás van, de nem lehet életmódot változtatni, úgyhogy na most innentől kezdve én másképp élek, hanem először tanuljunk meg boldogok lenni, tanuljunk meg közösségben lenni, mert már nagyon nagy az elszeparálódás. És ez is nagyon sokat jelent szerintem egy életmódnál, hogy mondjuk letesszük a telefonunkat, és egymással vagyunk, és egymással töltünk időt. Ugyanakkor teakészítő workshop van, kakaószeánsz, erdőbe bemegyünk egy kicsit a saját varázserdünkbe, amiben az erdő lesz a helyszín.
Erdőfürdőzés, ugye?
Az erdőfürdőzés, igen, de igen.
Magyarországon egyébként.
Nyilván gyógynövénytúrát teszünk, gyógynövényekről hogyan készítsük el házilag saját kenceficéinket, ami lehet a téli időszakra való készülés, ami lehet a méregtelenítés időszakára való felkészülés, és ugyanakkor kialakultunk egy nagyon vidám életmód Völgy Katlannak egy szépségápolási rutinját, hát ez nagyon vicces, és nagyon nem is vicces, mert ez nagyon komoly, de nagyon vidám, nagyon sok nevetéssel jár, és nagyon jó kipróbálni ezeket.
Mi a helyszín?
Az Szögliget, az itt van az Aggteleki Nemzeti Park területén, tehát innen Miskolctól nagyon nincs messze.
A helyszín már garantálja az szerintem már, a hangulatot.
Igen,
és,
hát igen, meg maga a tábor, a major, tehát az egy fantasztikus, tehát a szemnek nincs akadálya. Tehát nagyon...
És ez most az idén nyáron, júliusban lesz,
már tizedik
jól látom,
éve.
Tizedik éve. Igen, nem tudlak úgy elengedni, te a szakértőként érkeztél hozzánk a stúdióba, mert hoztál egy kis csomagban kicsi, apró lila macikákat, és azt mondtad nekem, hogy ez is tulajdonképpen tea. De
igen.
Hát ilyen formáiban én még teát nem láttam, csak pohárban vagy bögrében. Mit kell erről tudni?
Ezeket a tea macikat nem én készítem. Ugye, hogyha most ránézel, ez úgy néz ki, mint egy gumimaci, de én azt szoktam mondani, hogy nem szabad őket legumimacizni, mert akkor megsértődnek, ők teamaci, de egy ilyen zselés maci, tehát első ránézése gumimaci. Viszont nagyon természetes anyagokból van a fehér tea, kivonat, bodza kivonat, különböző gyümölcsök, az édesítés is gyümölcsöknek a kivonatából származik, de természetesen ahhoz, hogy zselés maci legyen, ahhoz kell a zselatin, a zselatinhoz kell egyfajta cukor, hogy igazi cukor, tehát ez van benne. De ezt, hogyha beletesszük egy forró vízbe, akkor szépen felolvad. Ugye egy gumimaci nem oldódna fel, és nem lenne belőle tea, de de ebből tea lesz, és nagyon finom. Azért gondoltam, hogy ezt behozom a boltba értékesítésre, hogy a gyerekeket is, vagy azokat a felnőtteket, akik kicsit gyerekek, de óckodnak attól, hogy teát igyanak, és akkor hát, ha nekik, de a gyerekeknél nagyon bevált.
Egy kicsit vissza lehet hozni a teázásnak a hagyományát a mindennapokba, akár.
Nem is az, hogy visszahozni, hanem hogy
vagy megszerettetni.
Igen, a gyerekeknél inkább megszerettetni, hogy ne legyen az, hogy mert általában akkor isznak teát, mikor betegek, és ki akar olyan valamit inni, amit akkor iszok, mikor beteg vagyok.
És csupán önmagunkért is lehet teázni.
Igen, tehát hogy őket már így rávezetni.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Lucai Gabriella természetgyógyászta a szakértővel beszélgetett, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
egy levél a szíllel, s mi a világ igézetével.